Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat az Orosházi Juss Zsigmond Városi Könyvtár idei második podcastjában. Törkő József vagyok. Mai adásunkban hagyományainknak megfelelően a programajánló után néhány bejátszás szerepel az elmúlt időszakban szervezett eseményeinkből. Ezt követően elmondjuk, milyen nyitvatartási rendszerint várjuk olvasóinkat júliusban és augusztusban. Az adás végén pedig közzétesszük elérhetőségeinket is. A programajánló előtt felhívjuk androidos okostelefonnal rendelkező olvasóink figyelmét, hogy immár mobilon is elérhető könyvtárunk katalógusa. A Google Play áruházból telepíthető TextLib app alkalmazás segítségével ezen túl mobilról is be lehet jelentkezni, és az olvasójegyszám megadásával a kölcsönzött dokumentumok hosszabbítására, illetve előjegyzésre is mód nyílik. Az alkalmazás telepítését segítő útmutatót könyvtárunk honlapján talál. A nyári időszakban gyermekkönyvtárunk július 4-től 8-áig, valamint augusztus 1-től 5-éig várja a kreatív időtöltést szerető gyermekeket játszóházba. A kétszer egyhetes programban gyöngyfűzés, különleges játékok, lámpások, könyvjelzők, egérkészítése szerepel. A nyári játszóház foglalkozásai minden nap 9-től 12 óráig tartanak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A következő percekben a könyvtárunk által az elmúlt időszakban szervezett események felvételeibe hallgatunk bele. Április 11-én a Magyar Költészet napja alkalmából Czóbel Minka a Pillanat értéke című verseket és kisprózákat tartalmazó könyvének bemutatójára vártuk az érdeklődőket. A 2021-ben megjelent kötetet Bíró Erzsébet Franciska, a kiadvány szerkesztője mutatta be. Hallgassunk bele a rendezvény felvételébe.
Bíró Erzsébet Franciska vagyok, aki a kötetet szerkesztette, és szeretném azzal kezdeni, ami a címadó vers. Először is így gondolom. A története a versnek annyi, hogy nem tudtam, mikor gépeltem, hogy miért ez lesz a kötet címe, de aztán mire megjelent a kötet, addigra kiderült, hogy azért, mert ő is 70 éves volt, mikor a verset írta, és mire megjelent a kötet, én is 70 éves lettem. Véletlen, de a vers akkor is tetszik. A pillanat értéke. Egy fehér lepkes, fekete varjú egyúton járnak. Lebegnek lustán, sárguló vetésén a múló nyárnak. A varjú célja sötét fenyőerdő, zöldkékes távol, a pille imbolyogva kér életet minden virágtól. A pille léte elvégződik végképp nagy hideg térre, a varjú szállong még, ki tudja hány zord vad télelébe. De most az övék, még e nyár, ez egy pillanatja, az éltető nap. Mit tehet mást? Sugarát adja. Szerintem gyönyörű. Ebben benne van a múlt, benne van a jövő, és benne van a most. Hogy értékeljük a mostot. Hogy most szép, most jó, és rettentően örülök annak, hogy ilyen szép számmal vannak jelen. Nagyon boldogát tettek le, elnézést kérek. De tényleg nagyon örülök, hogy átadhatom ennek a csodálatos írónőnek azt a munkásságát, amiért én 6 évig dolgoztam. Nem önszántamból, véletlenül alakult így, hogy bekerültem a Széchenyi könyvtárba, a mikrofilm tárba. Zárójelben megjegyzem, szerelemből, dupla szerelemből, mert végül is szerelem lett, innen is, onnan is. Igen, 3 évig csak kutattam a mikrofilmtárban, amikor megszólalt ez az illető úriember, akit dr. Urbán Lászlónak hívnak, aki nélkül ez nem lenne, én se lennék nélküle, hogy csináld meg Czóbel Minkát. Nem volt nehéz ráállnom, mert addigra már vele vagy közel 10 könyvet hasonlót szerkesztettünk, vittük könyvbemutatókra, azért vagyok ilyen bátor, és kiállok az emberek elé. Tehát tudom, hogy amit mondok, az a valóság. Jó, megcsináltam. Rendben van, nekiálltam, 2 évig azon dolgoztam, és közben ugye megismertem ennek az emberkének az életét. Ugye hát nem csak az, hogy megszületett, hát hogy ugye 92 éves, 92. évében halt meg. Egyébként Kisvárda mellett Anarcson született, Készakon van Kisvárda mellett Anarcs, tehát véletlenül, ha valaki nem tudná, akkor elnézést, ennyivel hozzájárulnék. Egy nagyon gazdag arisztokrata családba beleszületik ez a kis hölgy. Elméletileg 3. gyereknek, de gyakorlatilag 4., mert hogy egy nővére babakorában meghal, és van már egy bátyja meg egy nővére, ő eredetileg Wilhelmina, csak hát Minkának becézik. És megmaradt írói névnek neki a Minka, úgyhogy tulajdonképpen telnek múlnak az évek, én nőlétemre kerestem ugye a diák szerelmet, a kamasz szerelmet, meg is találtam, le van írva, hogy egy Forgács László nevezetű úriemberbe beleszeretett, és viszonyozva is volt ez a szerelem, de hát mégis mást vett feleségül ez az úriember. Ezután Czóbel Minka elmegy nyugatra tanulni, aztán hazajön, írogatja közben a verseit. Igen ám, de a bátyja megnősül, elveszi a Mednyászki lányt, Mednyászki Margitot, a Mednyászki festő testvérét, és így ő bekerül egy olyan festő, író, költő társaságba, ami neki abban a pillanatban már természetessé vált, hisz már 10 éves korában ismerte Arany Jánost, tehát neki ez már nem volt újdonság. Egyszer csak Mednyászki meglátja, hogy Czóbel Minka verseket írogat, és hát azt mondja, de hisz ezek jók, adjuk ki. Addigra már volt ugye a fiók tartalmában nem kevés. Ki lett adva, aminek ugye hát azért is örülök, hogy itt vagyok a Juss Zsigmond könyvtárban, mert hogy Juss Zsigmond volt az, aki segített neki ezt az első verses kötetét kiadni. Tehát gyakorlatilag, és hát ugye a munkakapcsolatból a sorok között olvasva, meg imittam ott leírva, azért nem csak munkakapcsolat volt, volt ott egy picit más is, de sajnos a szerelem nem bontakozhatott ki teljesen, mert hogy Juss Zsigmond 94-ben tüdőbajban meghal. Az első verses kötetét 1890-ben, 35 éves korában adják ki. Egy évvel később kiadják még egyszer ugyanazt a verses kötetet, tehát bestseller lett, és innentől kezdve Czóbel Minka azt érezte, hogy jó az, amit csinál, kapott egy kis önbizalmat, ebben nem kevés munkássága volt Juss Zsigmondnak, mert igencsak támogatta lelkileg, hogy jó az, amit csinált, csinálja csak, haladja ezen az úton.
15. alkalommal rendeztük meg április 30-án óvodások és alsó tagozatos általános iskolások részére a Gyopárka Tündér mesemondó versenyt. A találkozóra 7 oktatási intézmény, 26 óvodása és iskolása nevezett. A Csányiné Kádár Tünde, Dávidné Tóth Márta, Mihuc Margit összetételű zsűri döntése alapján az óvodások között Zvolenszki Alíz, az első-második osztályosok között Szlosziár Liliana, míg a harmadik-negyedik osztályosok között Sonkoly Fruzsina és Tóth Gáspár Boróka győzött. Hallgassuk meg most az óvodás korcsoport első helyezettjét, Zvolenszki Alízt.
Bóra Ferenc Vityó, hol volt, hol nem volt, ne keresden túlzott, volt egyszer egy bolyondos legény, úgy hívták, hogy Vityó. Ez a Vityó kátulhalta az eszét, mint juhász a botját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszorbát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor apja megsókalt a sok balgaságát, azt mondja neki. Kocsi út, meg gyalog út, föl is út, meg le is út. Ered Vityók szolgálatot keresni, el is megy Vityók. Tölt gazdát is, kapott parancsot is, ez volt a parancs. Ered Vityó fát vágni az erdőbe, amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Leszerz az árva cipó, élj vele vígan. Vityók mindent jóvá hagyott, csak az árva cipót keveselte. Ha kevés tett a patakba, majd megdagad benne. Mondja neki a gazda, tréfálkozva. Egy szó nem sok, Vityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett két gajat, beletette a patakba, aztán megette az álpacipót, kifeküdt a napra, és így aludt estig, mikor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda, neszel ez a darab szalonnak, kedd meg vele a szekeret, megyünk az erdőbe fáért, amit kivágtál. Kapja magát, Fityók, megkeni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát is, a lódját is. Ó, de esze, Fics, nem így kellett volna ezt csinálni. Most fogja a négy lovat, be is fogja Fityók a négy lovat, de úgy, hogy kettőt előre a rútot, kettőt hátra a sarogjához. Ahogy hajtaná, nem megy a két ló, nem bírja egymást húzni. Ó, de oktondi, ez sem így kellett volna csinálni. Megmutatta, hogy a kell, és aztán megindultak. De én azt megmondom, hogy az úton meg nem bukkal, mert megkeserülöd. Körmet rá a gazda. Szót is fogadott Fityó, pedig látta, hogy kiresik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem, csak amikor az erdőbe értek, akkor mukkan meg. Gazduram, baj van! Mi baj, Fityó? Kiesett a kerékszög. Hely, mézes, te ringette! Miért nem szóltál elő? Meg a kerék is elveszett. Hely, jeges, te ringette! Fog hamar egy lovat, pattanj a hátára, szaladj a kerékért! Kifogták a nyerges, rápattant Fityó, megissza a kerékért, meg is találja, illegeti a ló hátára, és ahogy sem akar megállni. Kapja magát Fityó, kiveri belőle a küllőket, a kereket a ló nyakába akasztja, és így lovagol vissza. De persze, mikor kiért a gazdához, mind véresre vert a kerékhasabroncsa a ló lábát. Lett ebből megint nagy perpatvar. Mikor kibérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, és azt mondja neki, hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban, mutatja Fityóka két szálveszőt. Gondoltam, majd megdolgod benne, de ezután már a lőcsitán kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst. Erre Fityók is nyaka közé kapja a lábát, és úgy meglódul, hogy még most is talál, ha meg nem áll. A melyik költök találkozik vele, fogadja föl cserének.
Az autóstoppos korszak feelingje köszönt vissza a könyvtárunkban május 11-én. Vendégünk az az Ajti Ferenc volt, aki vette a fáradtságot és összeállított egy kötetet a régi autóstoppos világ szereplői által írt visszaemlékezésekből, mi több, készített is egy filmet ugyanerről a témáról. A könyv címe alapján autóstoppal Lengyelországban, azt gondolná az ember, egy időben mindenki Lengyelország felé vette az útját, már legalábbis autóstoppal. A kötet és a film alapján kiderül, bizony, sokan voltak, akik annak idején így tettek. Erről is mesélt Zajti Ferenc, a kötet szerkesztője, a film készítője, könyvtárunk olvasó termében. A könyv és film bemutatót a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületével közösen rendeztük meg. Hallgassunk bele a rendezvény felvételébe.
Már bemutattak, tehát Zajti Ferenc vagyok. Eredeti szakmámat tekintve tanár ember. És a sors úgy hozta, hogy én egy lengyel tagozatos gimnáziumba kerültem ifjú koromban. Ez Kőbányán volt a Szent László gimnázium, amely az országban egyedül tanított lengyel nyelvet. Tanította, de mi nem mindig tanult. Ami hozzám tartozik még a történethez, hogy én 14 éves koromban könyvtári látogatóként kikölcsönöztem Benedek Istvánnak a könyvét, Csavargás az Alpokba című könyvet, és ezen felbuzdulva én hegymászó akartam lenni. Aztán nagyon hamar kiderült, hogy nem csak hegymászó lehetek, hanem barlangász is. Ennek következtében egy örök szerelem lett a barlangokkal, és 1974 nyarán Akteleken kötöttem ki a Vörös Meteor barlangkutató szakosztállyal, és ott találkoztam Kubasek Jánossal, aki a könyvben is szerepel, mint autostoppos. Ő akkor jött vissza Lengyelországból, és én pedig akkor készültem Lengyelországba. És ennek az az előzménye, hogy részben az, hogy lengyel tagozatra jártam, részben pedig az, hogy volt egy nagyszerű képzővész tanárunk, aki szintén szerepel a könyvbe és a filmbe is. Ő ma a Széchenyi Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának a vezetője, Hász István, aki nekünk mesélt a lengyelországi autostopról. Ez az egyik szál, egyik másik szál. A harmadik szál az, hogy az én nagynéném nagyon szeretett utazni, és egyik nyár alkalmával Szentpétervárra utazott el, és ott hogy-hogy nem, valamilyen úton módon szert tett egy lengyel családra. És ez a lengyel család eljött hozzánk, mert mentek le a tengerre, és úgy gondolták, hogy ha már Varsóból elindulnak, megállnak Budapesten, megnézik a város, és onnan aztán megalszanak és mennek tovább a tengerpartra. Aminek az én nagypapám az annyira nem örült, mert a fürdőszobát elfoglalták Kristináék, és ennek következtében ő mindig kiszorult a fürdőszobába. De jött az adandó alkalom, hogy hát ha már itt vannak ők, akkor én visszahívatom magamat. Na és akkor szerveződött ez az attrakció. Hárman barátok, barlangász társak, illetve az egyik az osztálytársam volt. Mentünk ki Lengyelországba 15 évesen, és marha nagy hátizsákkal, mert azt mondták nekünk, hogy éheznek a lengyelek. És akkor mi felpakoltunk, hogy hát ott nem lehet majd semmit kapni, ugye hát Erdélyben járt az ember, ott tényleg olyan volt, hogy bement a boltba, a magazinba, és ott semmi más nem volt. Uborka jó esetben, vagy étolaj jó esetben, de legrosszabb esetben semmi. Na most, mi azt gondoltuk, hogy hát ha 30 napra kimegyünk, akkor 30 konzervet kell. Szerencsére nekünk jó hátizsákunk volt, tehát barlangászok, hegymászok voltunk, tehát ilyen serpa hátizsákunk volt. Ekkora nagy volt a zsák, amit én vittem. Én akkor 48 kiló voltam, most nem akarom menni, de akkor 48 kiló voltam, a zsák 60 kiló. Ehhez tartozott még ehhez a csomaghoz egy ifi sátor, nem tudom, hogy emlékeznek erre. Ez volt a legkisebb sátor, ez egy kétszemélyes sátor volt. Ennek a súlya, ugye a vas szövetekkel, meg a vas rudakkal együtt, ez olyan 6 kiló környékén volt, ez nagyon, nagyon jó kis csomag volt, mert tényleg nem volt nehéz. Jött még mellé egy hálózsák, mert úgy gondoltuk, hogy hát ha kimegyünk, akkor Isten tudja, hogy hol fogunk mi aludni. Terveink voltak, hogy majd az út szélén így, úgy, amúgy, tehát azért szükség volt hálózsákra, és azok a hálózsákok, amik akkor kaphatóak voltak, ugye a legkönnyebb hálózsák is olyan 2,5 kiló körül volt, és ekkora valami a csomagként lehetett össze. Tehát jó meg voltunk pakolva, és így utaztunk ki Varsóba. Itt Varsóba leszállva ugye elmentünk a címre, ahol Kristinájék laktak, ez a Rimek Starego Miasto Varsóba, a kettes szám. Nem tudom, hogy ki járt Varsóba. Varsónak ez a főtere. Tehát az, amit ugye annak idején a második háborúban totál leromboltak, tehát van egy fénykép, ráakadnak az interneten is, hogy hogy nézett ki Varsó a felkelés után. és ugye ott egy kisfiú, egy ilyen 8-10 éves forma kisfiú teszi a legmagasabb épületre a kezét föl. Ez volt a legmagasabb épület Varsóban. Most ezt a Varsót építették újra úgy a lengyelek, hogy a főterét azt egy régi 17. századbeli fotó alapján visszaépítették. És ez jelzés a mai építészeknek, akik azon vitatkoznak, hogy jó-e az, hogy a régi építészetet, vagy a régi épületeket eredeti formájába állítják vissza, vagy valami baromi modernet kell oda markácsolni. Tehát ennek a főtérnek a legelegánsabb város részébe kerültünk Varsónak, ennek a főtérnek az egyik legelegánsabb házában, majd ékszerüzlet van ott. És felmentünk a második emeletre, és ott tanácstalanul álltunk a sötét előtérben, mert nem voltak otthon. És mi ott álltunk ezzel bazinagy zsákkal, majd leszakadt a válunk, és beszélgettünk ott, hogy most akkor mi lesz. És akkor kinyitotta az ajtót szemből egy idősen mogorva úr, ránk mordult, hogy mit akarunk itt, és akkor mondtuk, hogy Jeszten Vengzsi, tehát mi magyarok vagyunk. És akkor mondta, hogy az nem lehet, mert ő a Vengzsi. És azt hitte, hogy szórakozunk itt vele. Később kiderült, hogy tényleg Vengzsinek hívják, tehát őt magyarnak hívták, Stefán Vengzsi, tehát magyar püspök. És hát akkor már úgy megnyugodott, rendkívül mogorva volt egyébként ő. Akkor úgy megnyugodott, behívott magához, nála volt a kulcs, és majd itt a filmben elhangzik, hogy és akkor elkezdődött a történelem óra. Tényleg elkezdődött egy történelem. Ez a Stefán Vengzsi nevezetű magyar pista, ez itt Magyarországon volt menekült. És ugye mi azt tanultuk a általános iskolába, középiskolába, még ma is a tudatban az van, hogy ez a Horthy, ez egy utolsó gazember volt, ez a zsidókat irtotta, meg egyébként kommunista ellenes volt, meg minden, amit el lehet mondani, az minden rossz a Horthy volt. Most ez az ember megfordította ezt a történetet, és nekünk egy más olvasatból egyszer csak egy más Horthy került a szemünkkel. Na most mind a kettő lehet, hogy igaz, de az, hogy az igazság hol van, az nem az egyoldalúságban van, hanem a kettő között meg lehet ragadni egy valóságos tartalmat.
Május 16-án került sor könyvtárunkban a Vándor Bagoly díj átadásához kapcsolódóan a Magyar Könyvtárosok Egyesülete gyermekkönyvtáros szekció szakmai napjára. Az eseményen Buzai Csaba könyvtárigazgató rövid prezentáció keretében bemutatta könyvtárunkat, majd dr. Harmad Artemis, az Ifjúsági és Gyermekirodalmi Centrum programigazgatója tartott előadást Családi igények és intézményi válaszok címmel. Vendégeink ezután a gyermekkönyvtáros kolléganőink által összeállított molynyomozó játékon vehettek részt. A program városnézéssel zárult. Hallgassunk most meg néhány percet dr. Harmad Artemis előadásából.
Tehát az egész gondolatmenet az úgy kezdődött, hogy nyilván mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy a gyerekirodalomnak, vagy az ifjúsági irodalomnak legyen egy terepe, közösségei, és hogy mi is az, amivel foglalkozunk, az viszont ugye nem magától értetődő dolog, hogy mi az a gyerekirodalom, mert hogyha azt mondjuk, hogy gyerekkönyv vagy gyerekirodalom, már is két fogalomról beszélünk, de különböző szerepeik vannak. Ott van a gyerekirodalomnak a pszichológiai funkciója, ez a szerep, amelyik ugye a gyermek élettan, a fejlődés élettanhoz kapcsolódik, és ennek a változásaihoz igazodhat. Ott van a szocializációs szerepe a gyerekirodalomnak, amelyik abban segíti a gyermeket, hogy egy közösség tagjává váljon, egy társadalmi vagy kisebb közösség tagjává, kulturális szocializáció, amely abban segít bennünket, hogy a közös nyelvünk legyen, az a valóság, amelyre együtt tudunk reflektálni, az ugye a különböző információszerzésen keresztül alakul ki, és természetesen szövegértelmezésen keresztül is, vagy akár vizuális művek befogadásán keresztül. És ott van ez a negyedik, az esztétikai akkulturalizáció, ami azt jelenti, hogy hogyan tudunk irodalmi szövegeket befogadni, és ezeket különböző rétegeiben befogadni. No hát, ha már legalább 4 ilyen szerepe van a gyerekirodalomnak, akkor egészen bizonyos, hogy a különböző intézmények különféle szerepeit fogják kiemelni ennek a jelenségnek, és hát nagyon sokféle ilyen állami, civil szervezet, különböző fórumok foglalkoznak a gyerekirodalommal, és mind-mind valamelyiket kiemelik ezek közül, hangsúlyosabbá teszik ezek közül, a szerepek közül. Mi úgy próbáltuk meg felépíteni ezt a szervezetet, hogy egyrészt ugye nagyon régóta tapasztaltuk a hiányokat, a szükségét annak, hogy legyen valamilyen összefogó centrum jellegű intézmény, amilyen a magas irodalomban vagy ugye más művészeti területeken is kialakult. Másrészt pedig szerettük volna, hogyha azok a külön meglévő jó gyakorlatok, jó koncepciók és programok össze tudnak kapcsolódni, és valamilyen módon ugye értesülnek egymásról ezek a szervezetek, intézmények, és az információ áramlás el tud indulni. Ennek ugye a történeti valósága az az, hogy ugye főleg a rendszerváltozás után indult el az a nagy boom, amelyik először a szépirodalomban, aztán valamilyen is késéssel a gyerekirodalomban, aztán még egy kis késéssel a gyerekirodalom kritikában látható, tehát ez a bizonyos konjunktúra, ami alapján azt mondhatjuk, hogy hála Istennek egyre nagyobb a kínálat, egyre több a gyerekkönyv és az ifjúságirodalom, ma már mondhatjuk, hogy egyre több felnőtteknek író szerző ír gyerekeknek is, de hát ezzel egy időben ugye a piac vette át az uralmat a szervezésben, a reklámban, az, hogy hogyan jut el a szülőkhöz a könyv. Tehát ez az, ami látható, és akkor ott van a könyvtárhálózatok, az iskolák, az iskolai programok és az egyéb szervezetek, amelyek próbálkoznak azzal, hogy valamilyen módon ugye orientálják a szülőket egy ilyen rendkívül széles és változatos kínálat tekintetében. Azt látjuk, hogy ezen belül is ugye a kortárs irodalom az, ami kicsit mostoha gyerek, és hogyha NAT-ot megnézzük, akkor megint nem azt mondhatjuk, hogy ez lenne az első helyen, pedig azért azt tapasztaltuk a kollégáimmal, nem csak most, amióta az IDIT-ben dolgozunk, hanem az elmúlt 20-30 évben, hogy a kortárs szöveg az bizony egy belépő, egy kapu, egy kulcs lehet ahhoz, hogy a gyerek megszeressen olvasni. A jó szöveg az egy kulcs lehet ahhoz, hogy a többi szöveg is érdekessé váljon, vagy másfajta szövegek érdekessé váljanak, hogy egyáltalán az olvasás öröme, szeretete az megvalósuljon egy gyermek életében. És hát ez nagyon sok tényező miatt van így, hogyha nem tud kialakulni. Az egyik a digitális kultúra, amiről rengeteg tapasztalatunk van, hogy mennyire elvált az, hogy milyen burokban élünk, és akár csak hogyha a felnőtt nemzedékeket nézzük, de hogy a felnőtt és a gyerek világa között micsoda szakadékok tátonganak a kultúra fogyasztása, az ismeret elsajátítása szempontjából, akkor bizony nekünk arra is kell gondolnunk, hogy ezt az új jelenséget, ezt hogyan tudjuk áthidalni, hogyan tudunk egy ilyen helyzetben, egy ilyen környezetben működni és segíteni a különböző intézményeknek.
A 93. ünnepi könyvhéthez kapcsolódó programjaink között az egyik legérdekesebb Molnár Zoltán színművész önálló este volt június 10-én. A Szeretnék néha visszajönni még melankolikus utazás című est gerincét Juhász Gyula, Reményik Sándor, Vas Albert művei alkották. Az előadás többek között a Menni vagy maradni, illetve a Mi történik az emberrel, művésszel, alkotóval kérdéseire kereste a választ. Az irodalmi est a Köszönjük Magyarország program támogatásával valósult meg. Következzen most néhány percnyi részlet az est felvételéből.
Hajótörött vagyok a tengeren, palackomat a tengerbe vetem. Belesóhajtottam a sorsomat, félelmemet és sok bús gondomat. És most 100 pecséttel elzárt bánatom, a hullámok kedvének átadom, merül, örökre tán a mély bele, s aranyhalacskák játszanak vele. De lehet, hogy még perce jön neki. S egy bús hullám majd egyszer fölveti, s kidobja egy kéz, tán az isteni, egy gondtalankor lábai elé. Borzattan olvassák, kik rátalálnak, s úgy suttogják döbbenve egymásnak. Valahol szörnyű vihar lehetett, s a viharban egy nemzet elveszett. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, ember fölötti roppant magasságban, szenteltessék meg a te neved ebben az elvadult világban. Jöjjön el a te országod újra magyarok földjén, és legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy odahaza is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk, Uram, de ne feledkezz meg éhező véreinkről sem az otthon meggyötört földjén. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Megszenvedtünk értök, de amíg népünket odahaza idegenek kínozzák, Uram! Ne akart, hogy megbocsássunk kínzóinknak. Idegen ország jólétében ne vigy minket kísértésbe soha, se minket, se fiainkat, sem unokáinkat, hogy magyar voltunkról megfeledkezve hűtlenek legyünk a szenvedőkhez. De szabadíts meg, Uram, a gonosztól, hogy tiéd lehessen újra magyarok földjén az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. De ha lehet még holnap, mert lankad már bennünk a honvágyba belefáradt élet, s ha nem igyekszel, Uram, ma holnap idegen földbe temetik csontjainkat, s bús lelkünknek nehezére lesz a szörnyű távolságon át meglelni a régi otthon helyét, hová emlékeink sokasága már régen hazavár.
Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódó másik programunk Újfalusi István művészeti albumának bemutatója volt június 13-án. A kötetet Kohuth Béla festőművész ismertette. Hallgassunk meg néhány gondolatot a bemutatóból.
Kedves hölgyek, tisztelt urak! Sok minden elhangzott már a Csabi mondandójában. Úgyhogy igazából én nem is akarom különösebben bevezetni már még egyszer a bemutatót. Gyakorlatilag Újfalusi István festőművész, grafikus, és ezen kívül még nagyon sok minden más is, többek között ez egy album, egy olyan album, ahol alkotások szerepelnek leginkább. De van benne némi szöveg is. Kezdjük kívülről. Így meg is mutatom mindenkinek. Egy nagyon hangulatos, kellemes, arannyal megírt bevezető gondolat, mondat. Újfalusi István, Ukrajna kiváló népoktatója, festőművész, grafikus, író. Művészeti albuma. Az elején Pista barátom szerepel egy festményével. Azt is meg tudnám mondani, hogy hol volt kiállítva ez a kép. És hátul, kedves párjával, szintén Pista barátom is látható. Haladjunk bent. Rögtön az elején, és muszáj ezt szó szerint felolvasnom, Verasztó Antal, Újfalusi István festőművész ecsetjére. Zseni ecset, karcsú vagy, mint egy minaret. Festékbe mártott serte hajad nyoma, gazdád vásznai marad. A te műved síkban a térmésége, a csend sötétsége. Te varázslod kék ki a folyók vizét, a hegyek köré a hajnal pára füstködét, asztalunkra a mezei virágot. Szebbet a nap küklosz szemesen látott. Ezért a hold ködlámpa reflektorát emelje rád, ha pihenni térsz valami köcsökbe, s a gazdád búsulna, bánatát napsugárral kötözd be. Így indult tulajdonképpen az album, szerintem elég hangulatos, és természetesen mellé van egy grafikai kép is applikálva. Majd ezt követően Pista barátom életrajzát tudjuk meg. Röviden néhány mondatot azért én is elmondanám. Nem sok készült ebből a kötetből, ugye? Így lehet, hogy érdemes egy-két gondolatot megjegyezni is. Főleg azt, hogy Újforos István Kárpátalján az egykori Ugocsa vármegye királyházán született 1932. szeptember 2-án. Hát ugye ez már 90 év. Tisztességes kor. Egészségben főleg. Tanulmánya befejezését követően volt pedagógus, iskolaigazgató, politikus, Ungvári járási tanács titkára, majd elnök helyettese, a Beregszászi járási tanács elnöke, a Kárpátaljai megyei tanács tanügyi osztályának helyettes vezetője, Beregszászi műszergyár és igazgató helyettese, megyei szakszervezet elnökségi tagja. Nem teljes a kör. Szokták mondani, hogy Pista talán még csak akasztottember nem voltál, minden más. Sok minden, igen. Hát 90 év, az csak 90 év, bele sok minden belefér. A bemutatkozást követően egy gondolatot szeretnék elmondani, amit a szerkesztésbe tettek be Horváth János festőművész gondolatai volnának. Nagyon szűken kicsit meghúztam. A lényeg, a sokféleség variációjában van jelen. Csendélet, portré, életkép, tájkép. Fő műfaja ez utóbbi. Hangulatos csendéleteket, meseszép kárpátaljai tájakat festett kellemes színvilággal. Idézetben illáról. Irodalmi munkásságáról Kulimár János a Nyírségi Gondolat főszerkesztőjének és Mészáros Tünde Rita méltatásai olvasható még ebben a blogban. A művészeti album szerzője szülőhelyének történetéről, gyermekkori emlékeiről is ír, melyben említést tesz a ruszin nyelvű óvónőkről, a nácikról és zsidó üldözésről, a Málenki robotról. Ezt követően egy jó barátja, dr. Popovics Tibor Miklós, az ELTE nyugalmazott tanárának az írása olvasható, aki egyébként a Magyarországi Ruszin Kutatóintézet igazgatója is. Popovics Tibor önmagáról, majd Újforos Istvánról, életútjáról, kettejük kapcsolatáról értekezik. Popovics Tibor véleményét idézem. Újforosi István az egyik legtehetségesebb kárpátaljai kortárs festőművész.
Adásunk végén következzen néhány hasznos információ nyitvatartásunkról, elérhetőségeinkről. Július 4-től augusztus 28-áig nyári nyitvatartási rendszerint várjuk kedves olvasóinkat hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig. Szombaton és vasárnap zárva tartunk. Címünk 5900 Orosházok, Kossuth utca 3. Telefonszámunk felnőtt könyvtár 68-413-696, gyermekkönyvtárunké 68-412-075. Híreink olvashatók a honlapunkon www.justvk.hu. E-mail címünk könyvtár@justvk.hu. Jelen vagyunk a Facebookon www.facebook.com/justvk, a Twitteren twitter.com/justvk és az Instagramon is instagram.com/justvk. Skype azonosítónk justvk. Köszönjük a figyelmet, szép nyarat kívánunk mindenkinek, viszonthallásra, sziasztok!